Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén, keresztelőre készülve 431. dicséretünket énekeljük. Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket. Tisztíts meg kegyesen, a Krisztusnak ővérével, nagy bűneinket töröld el, szent lelked erejében. Ami te szent fürdő jegyez, mindent mi bennünk megszerez, légy körül szerelmeddel, hogy a te szövetségedben megmaradjunk mind végétlen, minden mi gyermekinkkel. Hallgassuk meg, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus keresztség sákramentumát. Az Úr Jézus mennybe menetele előtti utolsó szavaiban, szavait így olvashatjuk, így szólt tanítványaihoz Máté evangéliuma 28. fejezetének legvégéről a 18. verstől kezdődően így olvashatjuk. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, kedves szülők, keresztszülők! Azt gondolom, hogy mindannyian, akikre bízatott gyermek, úgy vagyunk gyermekünkkel, hogy a legtöbbet, a legjobbat szeretnénk adni neki. Minden tekintetben. Így igaz ez a hétköznapi dolgokra is, hogy szeretnénk, hogy a legjobb dolgokat kapja meg, amire csak lehetőségünk van, akár anyagilag, akár más tekintetben. Legyen az étel, vagy legyen az egy játék. De igaz ez az ő életét alapvetően befolyásoló, meghatározó tényezőkre is. Hogy hol nőjön föl, milyen körülmények között, milyen otthonban nőjön föl, milyen iskolába járjon, szeretnénk a legjobbat. A neki legjobbat. Szeretnénk ehhez szülőként anyagi stabilitást, biztos otthont, olyan hátteret, ami mindezt tudja biztosítani. És ehhez megvannak a korlátaink. Mire van lehetőség, mire futja és mire nem. Mindannyian ezekben különbözünk, hogy mit tartunk fontosnak és mit nem. Mire futja, mire van lehetőségünk és mire nem. De Isten most szeretne minket, szeretné szülőket, keresztszülőket megerősíteni abban, hogy, a legtöbb, a legjobb, ami adható, az most történik. Az az, ami most indulhat Laura életében ezzel a keresztelővel. A legtöbb, a legjobb, a legfontosabb, amit kaphat az életben. Jézus Krisztussal való szövetségi kapcsolat. Ezt ígéri Jézus tanítványainak, erről szólt most az ige. 40 menetele előtt így búcsúzott tanítványaitól. Veletek vagyok minden nap a világ végéig. A legnagyobb ígéret, hogy úgy élhetem mindennapjaimat, hogy a világ mindenség ura mellettem áll. Teremtő és megváltó Istenem ott áll mellettem, és fogja a kezemet a mindennapjaimban. És számíthatok rá a kétségeim közt, a félelmeim között, a mindennapokat, mindennapokat megrengető gondok között számíthatok rá. Követem azt a Jézust, akit úgy ismerünk meg, hogy ő szeret, szeret annyira, hogy az ő életét adta, és az ő szenvedéseiben, halálában megmutatta szeretetét, amikor eljött azért, hogy az én összes bűnömet és terhemet magára vegye. Jézus erre vele való kapcsolatra, szövetségi kapcsolatra hív, hívja most Laurát, erről szól a keresztelő, erről a meghívásról. Laura, gyere, kövess engem, legyen velem egy ilyen szeretetteli kapcsolatban. Most csak nézd, mi történik, hogy történik. De ezzel az ígérettel vagyunk most együtt, amit Jézus ígér neki, szülők pedig megígérik, hogy ezt átadják neki, hogy Jézus vele van, és hívja erre a szövetségi kapcsolatra. Így élhetem az életemet, hogy övé vagyok, Jézushoz tartozom, én vele vagyok, ő velem van. Ez a legbiztosabb alap, ami lehet az életünkben. A legnagyobb stabilitás. Minden más változó. Egészségi állapot, anyagi lehetőség, de ez a legbiztosabb, ami életem, az ő élete alapja lehet. És mindez pedig egy testvéri közösségben élhetem meg. Erről is szól a keresztelő a gyülekezet közösségében, egy Isten tiszteleten, hogy itt a gyülekezet közösségben élem meg Jézus követését. Egy testvéri közösségben, ahol majd a gyülekezet felé is hangzik erről a kérdés, hogy igen, igyekszünk mindent megtenni, mi is, hogy segítsük szülőket, keresztszülőket fogadalmukban. Hadd legyen ez a nap tehát ennek a nyitánya. A gyermek számára, a család számára, a szülők, a keresztszülők számára. Jézushoz tartozom. Én vele vagyok, ő velem van. Isten népéhez tartozom, gyülekezethez tartozom. És ez egy biztos alapot, egy biztos egy teljes biztonságot és biztos háttért ad családunknak, Laura életének. Adja Isten, hogy így legyen az ő életében, a család életében. Amen. Ezeknek a gondolatoknak a jegyében teszem fel szülők, keresztszülők felé az ilyenkor szokott két kérdést a keresztséggel kapcsolatban. Kérem, jöjjenek az úrasztala mellé, és a gyülekezetenek fennállva legyen tanúja. Kérdezem először, akarják-e, hogy gyermekük az Atya, a Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe, a keresztjén, Anya Szent Egyházba, a Szent Keresztség által befogadtassék? Ha igen, feleljék, akarjuk.
Akarjuk.
Ígérik-e, hogy gyermeküket úgy nevelik és neveltetik, hogy az Atya, a Fiú, Szentlélek, Istenbe vetett hitéről, konfirmáció alkalmával, majd ő maga önként tegyen hitvallást a gyülekezet színe előtt? Ha igen, feleljük, ígérjük.
Ígérjük.
Most a gyülekezethez fordulok. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben, imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék? Ha igen, feleljük, hogy ígérjük. Valljuk most meg az Atya, a Fiú, Szentlélek, Istenbe vetett hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra, harmadnap feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek kegyességét, bűnünk bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Most együtt imádkozzunk ezért a gyermekért és családjáért. Mindenható Istenünk, drága mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztusban, neked adunk hálát. Laura életéért, és azért, hogy ő itt lehet szeretteivel, családjával, a te hajlékodban. Neked adunk hálát, hogy fontosnak tartotta a család, hogy elhozzák ide gyermeküket, hogy veled induljon Laura élete. Kérünk, hogy te kísérd az ő életét megváltó gondviselő szereteteddel, hogy valóban megismerhessen téged, ahogy felnő, és a te gyermekeddé lehessen. Segítsd a szülőket, Urunk, hogy ígéretüket megtarthassák, hogy életükkel tudjanak rád mutatni, tudjanak rólad beszélni, tudják gyermeküket hozzád vezetni, Úr Jézus. Légy velük a mindennapokban, küzdelmeikben, helykeresésükben, fáradozásukban. Köszönjük, hogy eddig is te őrizted meg őket, te őrizted meg az édesanyját. A gyermekvárás nehéz óráiban is, és te vagy most is mellettük. Urunk, hadd legyen ez hétköznapi életük valóságává is, valóságos tapasztalatukká, hogy rád bízzák magukat, akkor megtapasztalják, ahogy te jelen vagy. És add, Urunk, hogy hadd legyenek gyülekezetünk közösségében is, lelki otthonukra. Így kérjük a te áldásodat Laura életére, szerettei, szülei, keresztszülei életére. Úr Jézus, te mutasd meg magadat az ő számukra, mint megváltó Urunk. Hallgass meg, kérünk imádságunkat. Amen.
Fiú és a Szent Élet is nem nevében. Amen. Na, Ura, áldjon meg téged a szúborítok, és őrizzen meg téged, neveljen fel napján, szülei örömére, Isten dicsőségére. Áldjon meg otthonadban, akit a reménye szeretet, mennyei ajándékaival. Amen. Na, Ura, Isten népéhez tartozik. Foglaljuk el helyünket. A 23. Zsoltár éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. 23. Zsoltárunk mindhárom versét énekeljük az Úr én nékem őriző pásztor.
Segítségünk, Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, amint azt Zakariás próféta könyvében olvashatjuk, a 8. fejezetben. Ülve hallgassuk meg Isten igéjét.
Boldog jövendő! Seregek urának szava szól. Ezt mondja a seregek ura. Szánalomra indultam Sion irán, nagy-nagy szánalomra.
Csak odafordítani. Fordítsuk úgy, hogy...
Nagy-nagy szánalomra. Nagy haragra indultam, annyira féltem őt. Ezt mondja az Úr. Visszatérek a Sionra, és Jeruzsálembe fogok lakni. Akkor Jeruzsálemet igaz városnak nevezik, a seregek urának a hegyét pedig Szenthegynek. Ezt mondja a seregek ura. Fognak még öreg emberek és öreg asszonyok üldögélni Jeruzsálem terein, és mindegyiknek bot lesz a kezében, mert magas kort érnek meg. A város terei megtelnek fiúkkal és lányokkal, akik vígan játszadoznak a tereken. Ezt mondja a seregek ura. Bár lehetetlennek tartja a megmaradt nép, hogy ez így legyen abban az időben, az én számomra ez mégsem lehetetlen. Így szól a seregek ura. Ezt mondja a seregek ura. Íme én kiszabadítom népemet napkelet földjéről és napnyugat földjéről. Hazahozom őket, és Jeruzsálemben laknak, az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek, valósággal és igazán. Ezt mondja a seregek ura. Legyetek erősek, ti, akik hallottátok ezeket az igéket a proféták szájából, akkor, amikor lerakták seregek ura házának az alapjait, hogy felépítsék a templomot. Mert azelőtt nem élt semmit, amit az ember keresett, sem az, amit az állatával keresett. Nem volt biztonságban az ellenség miatt sem a városból kimenő, sem a hazatérő, mert az embereket egymás ellen fordítottam. De most már nem leszek olyan a megmaradt néphez, amilyen azelőtt voltam. Így szól a seregek ura. Mert békességben vetnek, szőlő megadja a gyümölcsét, a föld megadja a termését, az ég megadja a harmatát, és mindezeket a megmaradt nép tulajdonába adom. És bár szitok szóként emlegetnek titeket a népek, Júda háza és Izrael háza, én megsegítelek benneteket, úgyhogy áldássá lesznek. Ne féljetek, legyetek erősek. Mert ezt mondja a seregek ura, bár úgy határoztam, hogy veszedelmet hozok rátok, mert elődeitek haragra ingereltek engem. Így szólt a seregek ura, és azt nem is vontam vissza, most viszont úgy határoztam, hogy jót teszek Jeruzsálemmel és Júda házával, ne féljetek. Ezeket tegyétek, mondjatok igazat egymásnak, hozzatok igaz és békét szerző ítéletet kapuitokban. Ne tervezzetek magatokban egymás ellen semmi rosszat, és ne szeressétek a hamis esküt. Mindezt gyűlölöm én, így szólt az Úr. Így szólt hozzám a seregek urának igéje. Ezt mondja a seregek ura a 4., 5., 7. és a 10. hónapban. Tartott bőjt, vitám örvendezése és boldog ünnepé változik majd Júda házában. Csak szeressétek az igazságot és a békességet. Ezt mondja a seregek ura. Eljönnek még a népek és a többi város lakói, és mind az egyik város lakói elmennek a másikba, és azt mondják, gyertek, menjünk el, és könyörögjünk az Úrhoz. Folyamodjunk a seregek urához. Én is megyek. Nagy népek és erős nemzetek jönnek Jeruzsálembe, hogy a seregek urához folyamodjanak, és az Úrhoz könyörögjenek. Ezt mondja a seregek ura. Azokban a napokban 10 is megragadnak mindenféle nyelvű népek közül egy júdait, ruhája szegélyénél fogva, és ezt mondják. Hadd tartsunk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk! Ó, seregeknek, Istene! Imádunk és magasztalunk téged. Köszönjük a te szövetségedet, melyel eljegyzel magadnak bennünket. Köszönjük, hogy szövetséged pecsétje Jézus Krisztus, a te fiad, ami megváltunk. Köszönjük, hogy szent lelked által érthetünk meg. Hallhatjuk, hogy nem csak refrénszerűen hangzik a Szentírásban egy mondat, így szól a seregek ura, hanem érthetjük is a te akaratodat. Arra kérünk, hogy ezen az Isten tiszteleten tégy csodát köztünk, hogy megértsünk és meghalljunk téged. Tudjuk, hogy sok minden akadálya van ennek. Talán fáradtságunk, talán az a belső kavarodás, amiben élünk, valakinek a szívében bizonytalanság van, másokat a gyász vagy az emlékezés figyelmeztet most. Valaki örvendezik, hiszen gyermekével jön az Isten házába. Oly sok minden van, és mi szeretnénk megköszönni a jókat, de leginkább szeretnénk hallani a te szavadat. Védd, vedd el, kérünk a mi süketségünket, hogy értsük a te szavadat, akaratodat. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére, 174. dicséretünket énekeljük. Atya, Fiú, Szentlélek, készíts szent igédre! Atya, Fiú, Szentlélek, készíts szent igédre, Jézus érdemét ruház, áldott kifejétre. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét szeretném hirdetni, Isten szent lelkét segítségül hívva, írva található Zakariás próféta könyvében, a 8. fejezetben, a 13. vers 2. felét olvasom újra. Én megsegítelek benneteket, úgyhogy áldássá lesztek. Ne féljetek, legyetek erősek. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, amikor Szentírásunknak ószövetségi lapjait kinyitjuk, akkor felfigyelhetünk arra, hogy Isten szent lelke hogyan szól egy néphez. Mindez természetesen egyfajta időrendiségben érthetjük meg. Halljuk, ahogyan Isten teremti ezt a világot, halljuk az ő legyen szavát, értjük a bűnbeesésnek a történetét, találkozunk az emberrel, magával, és hogyha kihúznánk egy számegyenest, vagy egy idővonalat, akkor a történetisége az Ószövetségnek valahol Krisztus születése előtt az 500-as években fejeződik be. Azok a Szentírásban olvasható könyvek, amelyek számunkra Isten üzenetét rejtik, azok ebben az időintervallumban is keletkeznek leginkább. A legfiatalabb tanítások egyike az, amit Esdrás könyvében, Nehémiás könyvében olvasunk, mint történeti könyvben, és amit például itt Zakariás prófétánál olvashatunk egy prófétikus iratban. Hogyha el kell képzelnünk, mikor hangzanak ezek a szavak, akkor azt mondhatjuk, hogy Krisztus születése előtt 500 vagy 550 évvel ezelőtt. A zsidóság Babilonból megszabadul, Círus király rendeletet ad ki, letelt az ő fogsága, és hazamehetnek. Hazamehetnek, megújíthatják a templomot, az Isten házát, és majd Nehémiás könyve arról szól, hogy rendezhetik a településeiket, rendezhetik szentvárosukat, Jeruzsálemet is. Zakariás, amikor erről az időszakról beszél, akkor látomásokat is mond, főleg az ő könyvének első 8 fejezetében, melynek a lezárását hallottuk most itt az Isten tiszteleten. Profétikus beszéd arról a kérdésről, hogy mi lesz az ő népének a feladata, és lesz az ő népének egyáltalán jövendője. Néhányan az elmúlt napokban kedvesen, barátilag szóltak, vagy jegyezték meg, hogy nem is tudják, hogy én szoktam foci meccseket nézni, vagy foci meccsekre járni. Hát így volt ez tegnap is. A feleségemmel elmentünk egy futballmérkőzésre, ahol most a középső gyermekünk András focizott. Belül természetesen az öntudat dolgozott bennünk, de azért egy nehéz helyzetben voltunk, mert Veresegyházra mentünk, és Akik ismertek, tudjátok, hogy mi mindketten feleségemmel veresegyháziak vagyunk. Persze nem volt kérdés, hogy kinek szurkoljunk most. Most már a zöld-feketéknek szurkoltunk, nem pedig a piros-fehéreknek, de mégis olyan furcsa érzés volt, hogy azon a pályán láttam a fiamat focizni, amikor én magam is ott rúghattam néha a bőr, csak akkor még ez egy földes pálya volt. Viszont a mérkőzés kezdetén egy nagyon furcsa dolog ütötte meg a fülemet. Az ellenfél csapatának az ék játékos, egy fiatal legény, rendkívül gyors volt, ügyes volt, két gólt is rúgott nekünk. Egyszer csak az edző azt kiabálja, hogy Beliál, Beliál, minden labdát Beliálnak. Így hívták a fiút, hogy Beliál. És összeszorult a szívem. Mert hogyha a korintusiakhoz írott levelet olvassuk, ott Beliál Jézusnak az ellenfeleként jelenik meg. Az új szövetségben Beliál az ördögnek a szinonimája. És amikor elkezdtem töprengeni azon, hogy na jó, én ezt nagyjából tudom, hogy Beliál, de mit is jelenthet ez a szó igazából, akkor kinyitja az ember a szómagyarázó könyvet, és azt találja, hogy nagyon nehéz meghatározni, de valami értelmetlenségre utal ez a név. Olyan értelmetlenségre utal, aminek nincsen semmi haszna. Mint hogyha ezt jelenteni, hogy semmit érő, hiába való, haszontalan, semmire kellő. Azért hozom ide ezt a szót, hogy Beliál, mert azt gondolom, hogy azoknak az embereknek, akik a fogság évtizedei után hazatérnek Jeruzsálembe, és látják maguk előtt a romokat, hasonló kérdéseket tesznek fel, mint amit mi magunk szoktunk feltenni, hogy akkor most hol is van az Isten, van-e valami feladatom ebben a világban, van-e jövőképünk, lesz-e holnapunk, lesz-e egyáltalán újra annak a népnek temploma, a kultikus helye, ahol Istent imádhatja. És sokszor ránk telepszik ez a szó, hogy Beliál, hogy az életünk hasztalan. Hogy a mi életünknek semmi értelme nincsen. Rátelepszik emberekre az, hogy semmire kellők vagyunk. Mit tudnánk ehhez a világhoz hozzátenni? Változhat-e a világ akár általunk? És gyakran beletörődünk abba, hogy hiába való az életünk. Steinbach püspök úr évekkel ezelőtt, amikor ezt a szakaszt magyarázza, Szabó Lőrincnek egy versére utal, egy olyan versére, amely olyan trágárságot használ, amit talán kimondhatunk itt a templomban, a saját életét vizsgálva, azt mondja, hogy minden egy-két percet leszámítva olyan, hogy megeheti a fene. Hogy bele törődünk ebbe, hogy az életünk a költő szavaival ilyen, hogy elviheti a fene, vagy megeszi a fene. És ilyen határhelyzetben jó olvasnunk a profétikus iratot, jó olvasnunk Zakariásnak a szavát, amely a jövőről beszél. Ami az áldásról beszél, hogy Isten megáldja az övéit, és hogy ez az áldás azért jelenik meg egy közösség, vagy egy személynek az életében, hogy áldással legyen a másik ember számára. Éppen ezért ma úgy látom, hogy a keresztény közösségnek, a mi gyülekezetünknek, a népes közösségnek is az lehet a feladata, hogy mi magunk legyünk nyitottak Isten áldására, hogy mások meggazdagodhassanak általunk. Hogyan gondolom, vagy hogyan magyarázza ezt Isten igéje? Úgy magyarázza, hogy a kételkedő, vagy kétségekben lévő kérdéseket megfogalmazó ember számára, ott és akkor egyébként a nagy kérdés az volt, hogy örökké sírnunk-e kell a múltunk miatt? Csobánkán van egy kedves testvérünk, Szántó Lajos bácsi, aki az kedves igéinek Jeremiás síralmaiból származnak, és mindig elmondja Isten tiszteletek előtt nekem, hogy tiszteletes úr, mikor lesz már valaki, aki prédikál Jeremiás síralmairól. És ez a könyv arról szól, hogy elpusztul a város, hogy rommá lesz. És hogy ennek volt egy kultikus liturgiája újra és újra Izrael életében, ez a siránkozás. Hogy kell-e még így sírnunk, és kell-e még így böjtöt tartanunk? Ez a hátsó kérdés. Mi lesz velünk? Vagy Isten készít valami jobbat? Hogyan változik az életünk? Hogyan változik a semmire kellő embernek, a hasztalan embernek az élete, a magáról így gondolkodó embernek az élete? Először is úgy, ahogyan itt az igében olvassuk, hogy megszólal az Isten szava. Refrénszerűen hallottuk presbiter testvérünk felolvasásában az igét, hogy így szól a seregek ura, így szól a seregek ura, ezt mondja a seregek ura. És amikor Isten megszólal, akkor egyben közeledik is az emberhez. Visszatérek, mondja az Isten. De jó, hogyha valaki ezzel a nyitottsággal, nyitott szívvel érkezett ma az Isten tiszteletre, hogy ezt a kegyelmes Istent várja, hogy közeledjen felé. Az adventi időszaknak mindig a nagy mondata, a Szentírás utolsó mondatainak az egyike, hogy jövel Uram, és hogy az Isten közeledik. Minden megtört szívnek, kérdező léleknek ezt ajánlja Isten, közeledem hozzátok. És amikor Isten közeledik, itt ebben az igében, akkor kegyelemmel és hatalommal tér vissza. Amikor Isten közeledik, akkor megújítja a vele való szövetséget. Elmondja itt Zakariás a proféta, hogy korábban féltékeny voltam, mert elhagytatok engem, megbüntettelek titeket, de most ugyanevvel a féltő szeretettel közeledek hozzátok, hogy körül öleljelek titeket. Pál apostol a korintusiakhoz írott levélben a 11. fejezetben is ezt mondja, hogy Isten féltő szeretetével féltelek titeket. Amikor Isten közeledik, akkor így érkezik meg hozzád. Így érkezik meg családodba, így érkezik meg a mi gyülekezetünkbe. Isten féltő szeretetével féltelek, és az a gondolat számunkra, keresztény emberek számára Jézus Krisztusban éri el a csúcsát, amikor látjuk a kereszten Istennek szeretetét, hogy halálba adja az ő szent fiát, értünk, hogy nekünk életünk legyen. Istent senki nem menti meg a kereszttől. Istent senki nem menti meg attól, és nem tudja megakadályozni, hogy bennünket megtartson, hogy felettünk őrködjön, hogy bennünket megtérítsen, hogy magához vonzza mi szívünket. Isten így érkezik hozzánk. Ez az első és legfontosabb gondolat. A féltőn szerető Isten meredéket készít az ő kardjaiban számodra. Mi ennek a következménye? Sokat beszélünk erről, hogy nehéz a következményeket a hétköznapi életben apró pénzre váltani. De azt mondja itt a Szentírás, hogyha megújul a kapcsolatunk Istennel, akkor megújul a kapcsolat, a szövetségi kapcsolat egymással is. A 4. és az 5. vers egy furcsa, számunkra talán ritkán olvasott képet mond el, de önmagáért beszél. Azt mondja el, hogy ha megújul az Istennel való kapcsolatotok, akkor az utcán még lesznek öregeitek, olyanok, akik bottal fognak járni, és a gyermekeitek vidám kacagása tölti be a levegőt. Azt gondoljuk, hogy ez természetes állapot, de ott is akkor nem volt természetes. Azért nem volt természetes ez az állapot, mert akik hazatértek elsőként a babiloniai fogságból, azok leginkább a tetrekész emberek voltak. akiknek arra volt küldetésük, meg erejük, hogy újjáépítsék a városfalait, meg újjáépítsék a templomot. De hogy hol voltak az időseik, meg a gyermekeik? Ők maguk is kérdezték. Hogy egy generációs lesz a mi gyülekezetünk? Egy generációs lesz a mi küldetésünk? Ez ugyanolyan kérdés, mint hogyha ma tennénk fel. A szülő felteszi a kérdést, amikor a gyermekére vagy az unokájára gondol. Hogy vajon követi-e majd azt, amire tanítottam? Vajon követi-e majd az én Uramat? Követi-e majd Krisztust? Vagy az én generációmban véget ér minden? Reggel, amikor megnyitottam a Református Egyháznak a honlapját, akkor egy hálaadó Isten tiszteletről volt szó, és Észak-Magyarországról, Lakteleki Cseppőbarlang környékéről, Borsodról, Gömörről, hogy megújult egy templom, és ha jól olvastam Kutya futtában, akkor azt írja a cikk szerzője, hogy heten járnak a gyülekezetbe. 7 református. Lesz-e még jövő? Hol vannak a generációk, a gyermekek, unokák? Persze mondhatjátok, mondják is családok, hogy itt vagyunk most, éppen pomázom, vagy tudom, hogy sokszor hallgatják a mi Isten tiszteletünket szalonnál is, pontosan ezen a vidéken, ott a borsodi, gömöri vidéken. Hol vannak az utánunk következő generációk? És Isten azt ígéri az ön népének, hogy lesznek időseitek, lesznek olyanok, akik bottal járják az utcákat, és lesznek gyermekek, akik majd harsányan, vidáman töltik be a mindennapokat. Kedves testvérek, fontos ezt látnunk, hogy Isten készíti a jövendőt. És arra ösztönöz mindenkit, az egykoriakat, vagy éppen a maiakat is, hogy ne csak a szétszórattatásra gondoljunk, hanem arra, hogy Istennek terve van minden nemzedékkel. Hogy az áldást azt mindannyiunk világában szeretné kihárasztani. Hogy nem csak a bűneset után nem csak bógáncs van, meg kóró, meg fáradtságos munka. Ezek vannak, így van, én is így érzem. Hanem azt is elmondja, hogy lesz gyümölcs. Lesz rajta szőlő. Lesz rajta gazdagság. Azt is elmondja, amit leír Ézsaiás proféta, hogy Isten az utolsó időkben ez az áldását kiterjeszti. Megadja mindenkinek. És azt is elmondja Isten igéje, hogy ez nem utópia, nem egy mese, nem egy kitaláció, hanem gondolj vissza, figyelmeztet bennünket, a mindenkori népét arra, hogy hogyan kacagott az én ígéretemen Sára, amikor meghallotta, hogy majd gyermeket fog szülni egy évre öreg korában. Vagy gondolj arra, hogyan hasonlóképpen Zakariás, az új szövetség embere nem merte elhinni azt, hogy Istennél valami csoda történhet. Vagy amikor Jeremiás az Ószövetség lapjain a háború kellős közepén földet vásárol, és mindenki mondja, hogy hát Jeremiás, ne gondold ezt komolyan, hogy most kell a harcokban földet vásárolni, amikor majd elűznek, elkergetnek bennünket. Van-e valami lehetetlen az Isten számára? Hangzik egyrészt kérdésként Jeremiás próféta könyvében a 32. fejezetben. Vagy éppen a kijelentés, amikor Isten azt mondja az ő szolgáló lányának, Sárának, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. Nos hát így készíti a mi Urunk az ő áldását. És hogy miért ad jót az ő népének? Miért szeretne köztük járni? Miért szeretne személyes Istenük lenni? Miért van az, hogy mi újra és újra a keresztelői igehirdetésben elmondjuk, hogy íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig? Calvin nagyon bölcsen és nagyon szépen szól erről. Két dolgot mond, befejezésről hadd mondjam el ezt számotokra is üzenetként. Azt mondja Calvint, hogy Istent nem csak azért kell keresnünk, hogy mindenkinek meglegyen a maga vallása. Nem csak azért, hogy nekünk jó legyen, most ezt teszem hozzá én, hanem azért, hogy Isten igazságát mások is megérthessék, hogy Isten igazságát mások is megtapasztalhassák. A keresztény életszemlélet az nem egy spájzoló életszemlélet. Nem arról van szó, hogy nekem legyen lelki békességem, nyugalmam. Nem arról szól, hogy a gyermekeimnek legyen üdvössége, hanem hogy megízlelje és meglássa ezt a világ, hogy Istennel jó járni. Hogy Isten az életnek a végső értelme. Hogy meghallják ezt tőlünk. Ábrahámnak, amikor Isten egy nagy ígéretet ad, akkor ehhez az ígérethez feladat is társul. Megáldalak, hogy áldássá légy a másik ember számára. Hogy halljanak Istenről rólunk. Itt azt olvastuk a szakaszunk befejező soraiban, hogy meghallották ezt az emberek, hogy milyen az Isten. Vajon hallják-e tőlünk az emberek, hogy Isten mit tett bennünk, mit tett velünk? Hallják-e azt, hogy mondjuk a gyermekáldás Isten ajándéka, ezt személyesen tapasztaltam meg. Vagy hallják-e azt, amikor megtörtek vagyunk, és itt állok a szószéken, egy áldozó csütörtöki Isten tiszteleten, és Isten személyesen gyúr, és azt mondja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, akkor én ezt úgy éreztem, hogy ne nyugtalankodjon a te szíved. Higgy bennem! Hogy hallják-e ezt az emberek? Áldássá vagyunk-e a másik ember számára? Mert nem elég azt mondani, hogy Immanuel, velünk az Isten. Ez a mi hitvalló életünk lehet. Hanem azt is kell hallanunk ebben a világban, hogy velük az Isten. Az Immanuel hitvallása ez a környezetnek a felelete. Velük van az Isten. Gyertek, ragadjuk meg az ő ruhájuknak a szegélyét. Itt az Isten igéje konkrétan arról beszél, hogy az ő népének, a júdaiaknak megfogják a szegélyét, és majd felvezetik őket Sionra, a hegyre. De vajon valaki megfogja a kezünket, és azt mondja, azt látom az életedben, hogy veled van az Isten. Szeretnék én is ehhez az Istenhez tartozni. Nem csak arról van szó, hogy menjünk, nem csak arról van szó, vagy leginkább nem arról van szó, hogy menjetek, hanem arról, hogy veletek megyünk. Bölcsen teszi hozzá Calvin, és egyben figyelmeztet elsősorban engem, de mindannyiunkat. Sokan vannak ugyanis, akik tevékenyek mások buzdításában, de kiderül, hiába való szószátyárságuk, mert miközben másoknak azt parancsolják, hogy fussanak, ők nyugodtan andalognak, s miközben hevesen bátorítanak másokat, ők maguk késlekednek és elpihennek. Hát éppen ezért figyelmeztet bennünket Isten igéje, menjünk, lássák meg rajtunk, hogy veletek van az Isten. Amen. Válaszoljunk testvéreim fennállva a mi Urunknak szavára. 305. énekünket énekeljük első versszakával. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked e hármat, hogy közeledsz, hogy életünkben, minden napjainkban, minden generációban áldás, békesség, gyarapodás jelenhessen meg, és hogy mindezt nem tarthatjuk meg magunknak, hanem el kell mondanunk, láthatóvá és hallhatóvá kell tennünk a mi környezetünknek. Elét hozzuk most, Úrunk, azokat, akik ott állnak mellettünk, munkahelyünkön, családunkban, szomszédságunkban, és csak azt látják, hogy vasárnap 4:11-kor beülünk az autóba, és valamikor délben hazaérünk, de nem tudnak semmit abból, ami bennünk, körülöttünk zajlik. Engedd meg, hogy látszódjék rajtunk a te kegyelmed, szereteted, hogy hallhatóvá váljék a te megváltásod. Küldj bennünket, Urunk, ebbe a világba, hogy gazdagodjon általad. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünk kicsinyeiért, nagyjaiért. Imádkozunk a megkeresztelt gyermekért, családjáért. Könyörgünk, Urunk, az emlékezőkért. Kérünk, hogy gyógyítsd az egyéves fájdalmat. Kérünk, hogy te légy a család vigasztalója. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyermekeinkért, akik iskolába vagy óvodába járnak, vagy éppen egyetemen hallgatnak. Imádkozunk a pedagógusokért. Könyörgünk most, Urunk, az idősekért. Hálásak vagyunk, hogy a mi gyülekezetünkben több generáció van együtt jelen. Imádkozunk hozzád, Urunk, a kórházi ágyra készülőkért, műtétre várókért. Azokért, akik betegségéről orvosok gyógyíthatatlan kort diagnosztizáltak. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik úgy érzik, hogy életük hiába való, semmis, nem tudják, hogyan folytassák. Kérünk, hogy szólítsd meg őket szereteteddel, járd át mai napjukat és minden napjukat. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért. Könyörgünk, Urunk, azért a kis gyülekezetért, amelynek öröme, hogy megújult templomba. Kérünk, hogy áld meg azt a lelkipásztort, aki hétről hétre hirdeti köztük az igét, és azokat, akik nem adták fel a hozzád való tartozást, hűségesen keresnek téged. Könyörgünk, Urunk, itt Isten tiszteletünkön, százhalombattai testvéreinkért, református közösségért is. Kérünk, hogy a te áldásodat ne vondd meg tőlük sem. Egyházunk egészét is a te kezedbe helyezzük. Áld meg, kérünk, vezetőinket, hogy rád figyelve igazgassák a mi közösségeinket. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünk presbiter választásáért. Kérünk, hogy te adj elhívottakat erre a szolgálatra. Jézusért hallgass meg minket. Amen. Csendes imádságát mondhatja el mindenki. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket. Fiad így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti munkáját, segítségét és adományát. Köszönjük a szeretett vendégség előkészítését és az azt követő rendrakást is, az oda készített süteményeket. Október 13-án gyülekezeti kirándulást szervezünk Kecskemétre. Terveink szerint megtekintjük a rádai gyűjteményt, a református templomot és ókollégiumot, a szecessziós városházát és a Cifra palotát is. Jelentkezni erre a kirándulásra október 1-jéig lehet. Október 14-én tartjuk gyülekezetünk hálaadó vasárnapját. Alkalmunkon megköszönhetjük Urunknak mindazt, amit az elmúlt időszakban tőle kaptunk. Adományainkat majd akkor borítékban az úrasztalára helyezhetjük. November 11-én tartjuk időközi presbiter választásunkat. A szolgálatra ajánlhatunk mindannyian személyesen vagy ajánlóív kitöltésével testvéreket. Az ajánlóívek a kiáratnál egy fehér dobozon találhatóak, a választási bizottság tagjait pedig személyesen kereshetjük meg mindannyian. Szeptember 30-áig tehetjük mindezt. Láthatjuk, testvérek, most már saját szemünkkel is, hogy megújult keresztelőkannánk, az úrasztalán ma ezzel a megújult kannával szolgáltattuk ki a keresség sákramentumát. Köszönjük a jókedvű adakozóknak a támogatását. Az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2018. szeptember 22-én harang szólt Gerú István testvérünk halálának első éves évfordulóján. Emlékezett felesége, leányai és családjaik. Istenünk kegyelme legyen emlékező testvéreink életén. Alkalmainkat hirdettem, hétfőn 17 órakor imaóránk lesz, Pomázon 18 órától énekkari próbát tartunk, kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, fél héttől kedden indul a bibliaolvasó körünk, az alkalmon személyes életünkre vonatkozó üzeneteket keressünk bibliai személyek élettörténetén keresztül, tehát most kezdődik kedden a bibliaolvasó kör. Szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, csütörtökön 6-kor imaóránk Csobánkán. Elkezdődött a konfirmáció oktatás, a kis KT 4 órától, a nagy KT pedig 5 órától kezdődik. Pénteken 6 órakor, azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, mondja Istenünk igéje, észak-írországi szolgálatáról beszámolót és bizonságtételt tart gyülekezetünkben Osvárt Dorottya, ifjú testvérünk, jöjjünk minél többen erre az alkalomra. A fiatalokat is hívjuk, de nem csak fiataloknak szól, mindaz, amit Dóri átélt és megtapasztalt ebben a szolgálatban. Vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, fél 11-től pedig Pomházon. Vasárnap 15 órára pócsmegyeri testvéreink hívnak és várnak bennünket. 230 éves a pócsmegyeri református templom, és a toronyépítésnek pedig most van a 200. éves évfordulója. Ünnepi istentiszteletünkön dr. Szabó István püspök úr hirdeti Urunk igéjét, utána pedig gyülekezet történeti kiállítás megnyitójára kerül majd sor. Testvérek, a hirdetések végével istentiszteletünk vége is elközelített, záró énekül 462. dicséretünk első verszakát énekeljük. Fennállva vegyük Istenünk áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Nemzeti imádságunkat a himnuszt énekeljük el. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!